hőmérséklet napközben általában 23 és 29, késő este 19 és 25 fok között alakul. Friss hírekkel legközelebb 7 órakor várjuk Önöket.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Három hazában Pél Gabriella műsora.
Ez a történet 1735-ben kezdődik. Harmadik Károly ekkor alapította Selmecbányán azt a bányatisztképző iskolát, amelyet Mária Terézia 1762-ben akadémiai rangra emelt. 1808-ban pedig erdészeti tanintézettel bővült.
Dr. Herpai Imre, a Nyugat-Magyarországi Egyetem nyugalmazott tanára.
Az a mi intézményünk a ma Szlovákia területén lévő Selmecbányáról származik, ahol Mária Terézia alapított egy felsőoktatási intézményt, amelyik a bányakó és erdőmérnök képzést volt hivatva biztosítani. És hát szóval nagyon régi intézmény vagyunk, patinások. Na de jött az első világháború, megalakult Szlovákia, és az akkori hallgatók akkor jöttek meg a frontról. 4 évig a fronton harcoltak, hazamentek, hogy folytatják tanulmányaikat. Ott az várta őket, hogy nem lesz többet Magyarország, és ott Szlovákiába kell vagy. Erre ugye el volt keseredve az egész társaság, és azt mondta, hogy nem maradunk itt. Akkor megyünk Magyarországra. És előállították a kocsikat, ilyen lovas kocsikat, és az egész tanári kar, és az összes hallgató megindult Magyarország felé. Ez olyan, mint egy regény. És akkor Budapest környékén ilyen félreállított vasúti kocsikba voltak elhelyezve sokáig, hát ott ilyen menekültként tengették életüket. Amikor is a Sopronban volt egy nagyon agilis polgármester, az meghallotta, hogy ezek ott vannak Budapest mellett vagonokban, és hát nincs helyük. És ez egy zseniális fickó volt, azon a vonatra ült, fölment, hogy gyertek Sopronba, én adok nektek helyet. És akkor megjöttünk, és először ide elköltözött ide a társa.
Varga Tamás, az Erdészeti Faipari és Földmérés Történeti Gyűjtemény igazgatója.
Mit tudtak a selmeciek?
Egy olyan történetet mesélnék itt el, ami számomra elképesztő volt. Több mint 100 évvel ezelőtt egy kilométer hosszú alagutat kellett fúrni. Ezt a hegy két oldaláról kezdték el, a korabeli eszközökkel, a korabeli gépekkel, munkagépekkel, illetve jó részt kézi erővel megtenni, és az a bányamérnök, aki a munkálatokat irányította, birtokunkban vannak a papírok, amikor a két alagút összeért, akkor meghatározták ugye, hogy mekkora hibával dolgozott, és mennyi az eltérés. Én a látogatóktól ezt rendszeresen meg szoktam kérdezni, mit gondolnak, hogy több mint 100 évvel ezelőttről beszélünk, ugye, mennyi az a 500-500 méteren elfogadható eltérés, ami a korabeli technikával még megvalósítható. Itt a mai példákból okulva is mondanak métereket. 17 mm-rel tért el viszintes irányba a két vágat egymástól, és nulla, azaz nulla milliméter volt a függőleges eltérés, tehát teljesen szintbe hozta. Ezt én úgy gondolom, hogy ez egy olyan szakmai teljesítmény, akkor is úgy gondolták, hiszen számos oklevelet és kitüntetést kapott emiatt a bánya mérnök úr, de ez a mai világban a legkorszerűbb eszközökkel is egy olyan kivitelezhetetlennek tűnő eredmény, ami hát egy elgondolkodtató, hogy vajon hogy tudták ezt megcsinálni. Valószínűsíthető, hogy azzal a hatalmas szakmaszeretettel, odafigyeléssel és alázattal, amivel a selmeci hagyományokat is ápolták.
Nem kincs után. 1956-ban mit csinált ön Sopronban?
Én az egyik tanszéken voltam, és pár nap alatt minden hatalom a fiú kezébe került, bár ők ezért semmit nem tettek. Nem törekedtek arra, hogy most ide megyünk és rendelkezünk, és mint semmilyen nem volt, hanem a városházáról jöttek ide segítséget kérni. Muszáj nevetnem, nem. Hát nem nevetséget. Az első eset az volt, hogy elfogyott a kenyér. És akkor bejöttek, hogy nincs a városban kenyér. Hát kiment egy csapat, akkor még a bányászoktól is volt itt két évfolyam. Azok kimentek, befütöttek a kazárokba, a pékeknél, ugye? Kemencékbe, bocsánat, pár óra múlva volt az egész városban kenyér. Hát ettől olyan népszerűek lettek rögtön, ugye? És valahogy itt nem mertek a hivatalos emberek mozogni. Mindenki így ült, ugye? Hát a fiúk meg direkt akartak is. És akkor olyanok voltak, hogy minden üzembe kiment egy párfős csapat, beszélt a munkásokhoz, hogy miért akarnak ők más világot, meg más szervezetet. De szépen nem volt semmi, semmi tüntetés, semmi törés, zúzás, semmi. De amikor hallották, mert volt egy külön csoport, még állandóan hallgatta a rádió, külföldieket is, hát hogy tájékozódjon. És ugye hát ez rögtön már az első nap ugye a rádiónál, amikor elkezdődött a vérontás végeredményben, ugye hát akkor rögtön megdöbbentek, és azt mondták, hogy ők is ki vannak téve, hogy ide jön egy ilyen rendfenntartó csapat, és ugye elkezdenek lőni rájuk. És ezt a félelmüket megerősítette az, hogy mi egy megyébe vagyunk, Moson-Magyaróvárról, hát egy borzalmas vérengzés volt.
Kaptak fegyvert a fiúk?
Igen, és akkor azt mondták, hogy szerezzünk fegyvert. Mint később kiderült, tüzérség is lett, mert amikor, hát én úgy szoktam mondani, a forradalom győztes időszakában, mikor a ruszkik kivonultak Budapestről, azon mindenki meg volt vadulva, és gondolta, hogy a dolog el van intézve, ugye ezek után már nagyobb baj nem lehet, és akkor egy egész zászlóhajat szerveztek meg, amihez hozzá kell tenni, hogy abban az időben Magyarország összes egyetemén a rendes előadások mellett katonai képzés is volt. Hát ugye akkor készültünk a harmadik világháborúba, ez így volt, hivatalosan mondták. Tehát ővelüket úgy lehetett bánni, mint egy képzett hadsereggel. Na most mondom, lett aztán egy egész zászlóhaj, és Sopron előtt van a határnak egy ilyen futása.
Olyan, mint egy zsák, a soproni zsák.
Na, Na, és itt van Sopron. És ez egy kis, viszonylag kis távolság. Beosztották őket, a századokat a megfelelő helyekre, és mondtam, hogy tüzérséget is kaptak úgy, hogy Sopron közelébe, itt nem sokkal lett a zsák után valahol. Volt egy magyar tüzérlaktanya, magyar, akiknek olyan ágyúi voltak, ami úgynevezett nehéz páncéltörő volt, szóval annak a parancsnoka bejött Sopronba, fölkereste az ifjúság vezetőt, és mondta, hogy ő is velük van, és akkor ilyen ranghangszórós autóval végment a városon, és közölte a néppel, hát ott bömböltek a hangszóról, hogy veletek vagyunk, megvédjük a forradalmat, akármi lesz is, nekünk vannak fegyvereink, és veletek együtt fogunk harcolni, jó? Na most elérkezett november 4-e, ugye, ami nagy döbbenet volt, de hát akkor már ez már mindenki volt szervezve. Tehát akkor kiadták a fiúk a saját szervezetükön keresztül, hogy bekövetkezett, amitől féltünk, ugye megindultak a ruszkik, és a mozgósítási terv lép életbe, mindenki menjen a helyére. És akkor nép kigyalogolt, és elfoglalták ezt a vonalat. Itt keresztben.
Lezárták a soproni zsákot.
Lezárták a soproni zsákot, és azt mondták, hogy mi sokáig is tudjuk magunkat védeni, ha kell. Ezt még megérkeznek az első csapatok. Hát, amik sose jöttek meg, ugye. Na, elég az hozzá, hogy ez úgy indult meg, én olyan hallgatóval beszéltem, aki ezen a legkényesebb ponton itt volt, ebben a nyakban volt. És itt, mikor kiszóltak nekik, hogy most beválthatja azt, amit ígért katonának, megöttek a izék, a honvédség nem tudom hány ágyúval, legénység is jött vele, tehát habár a fiúk ezzel az egyetemi kiképzésben ugyanilyen típusú ágyúra voltak kiképezve. Elég az hozzá, hogy itt vártak, és ugye ebből az irányba, itt van Győr, egyszer csak feltűntek az orosz tankok. És akkor a fiúk, akik ott voltak, mondták a katonákra, na gyerünk, azt mondja, célozzatok, és ha elérik a lőtávolságot, akkor lehet, megkezdjük a harcot. Na igen ám, de a következő történt. Na a katonák oda mentek, ugye, beállították, és ezek ott izgatottan topogtak a mi hallgatóink, hogy hát miért nem lőtök, hát lőhetek már. És erre a biztatásra katonák felugrottak és elszaladtak, ott maradt az ágyú, a lőszer is volt mellette. Hát erre a fiúk nagy káromkodások közben ugye oda mentek, mert ők is tudták kezelni az ágyút. Megnéztük, hogy jó van beállítva, el akarja sütni, csett, nem szól semmi. Kiszedték az ütőszeget, az ami hátul ráül a gránátnak a fenekére, és akkor sül el az ágyú, hogy úgy mondjam. Hát előre kiszedték a izét.
Kicsodák?
A katonák, a magyar katonák. Na most, mivel ott volt egy motorkáros páros hírvivők, és jó meg volt ez szervezve, amelyik itt frontvonalba keresztbe vitte a híreket, annak rögtön mondták, hogy szaladj a többiekhöz, mert több ágyú is volt lerakva ezen a vonalon, hogy vigyázzanak, mert nincsen ütőszeg benne. Ettől a hírtől egy pánik, szabályos pánik tört ki, hát akkor tényleg annélkül nyílt mezőn tankok ellen nem lehet harcolni. Városban lehet. Azt a pestiek megmutatták, hogy lehet, de hát a nyílt mezőn nem lehet. Na most a pánik eredménye az lett, hogy mindenki jobbra fordult, rohant nyugat felé.
Tehát a határ felé rohantak.
Hát mentek a határon. Na, az osztrákok már várták őket, azok még jobban meg voltak ijedve, mint mi, mert Ausztria pár hónap előtte lett független. Ugye akkor szűnt meg a megszállás náluk. Hát ugye ezek olyan boldogok voltak, nem is csodálom, ugye? És féltek, hogy belekeverednek itt egy ilyen ruszkikkal való harcba, és ugye annak az lesz a vége, hogy újba megszállják őket. Tehát a nép jó része átment a határon, a városba hát rögtön elterjedt el híre, hogy itt mi történt, és megindult az áradat nyugatra.
Boa Sándor erdőmérnök.
Egy ausztriai kis faluba értünk, ahol éppen születi mulatság volt. Na most, akik fegyverrel mentek át, azokat osztrák csendőrök megkérdezték, hogy szabadságharcosok vagyunk, vagy forradalmárok. Hát szabadságharcosnak vallottuk magunkat, bennünket azonnal leinternáltak. Ugyanis a Genfi Egyezmény értelmében Ausztriának, mint semleges országnak, ha szomszédországból fegyveres testület lépi át a határt, akkor azt le kellett internálni. Két éjszakát Klosterneuburgba tartózkodtunk, és onnan egy éjszaka Salzburg mellé elvittek bennünket, ugye, hogy határtól messze legyünk, és ott Zitzenheimben leinternáltak bennünket, egy volt amerikai laktanyába, szögesdrót kerítésre vettek körbe, jó ellátásunk volt, mindenkinek külön ágya, sőt, még az osztrák őrvezető zsoldot is kaptuk, mivel hát nem volt rangunk. Végülis december 19-én engedtek ki bennünket, addig ott voltunk. Na, itt volt egy nagyon érdekes dolog, amikor hát rádöbbentünk arra, hogy végül is hát mi nagy lelkesedésből csináltuk ezt a forradalom szabadságharcot, de hát, hogy ennek nem lehet pozitív vége, mi nem győzhetünk egy ilyen hatalmas hadsereg ellen, akkor nem voltunk informálva, hogy itthon milyen helyzet van. Olyan hírek voltak, hogy akik itthon maradtak, azokat Kínába deportálják, meg Szibériába, meg egyéb, szóval legkülönbözőbb hát hírek voltak, és ennek kapcsán akkor úgy döntöttünk, hogy hát nem jövünk haza, vagy hát nem tudunk hazajönni, és akkor különböző országokkal tárgyaltak a tanárok és a diákoknak a megbizottjai, hogy hova menjünk. Svédországgal, az USA-val, Németországgal, Svájccal, Kanadával. Svédország az félt ennyi embertől, tehát kicsi ország nem tudta, hogy mit csináljam 200 erdőmérnökkel. Az USA az egyéb okokból, tehát ő diszkriminatív módon vett volna bennünket oda, tehát bizonyos embereket, igen, bizonyos embereket nem esetleg, különösen a tanárokat, nem annyira közülünk, de a tanárokat azt nagyon meg akarták szűrni. Németországnál is voltak problémák, és akkor úgy döntöttünk, hogy hát a Kanada az, hogy úgy milyen feltétel nélkül vállalta az egész egyetemet. Akinek szerencséje volt, az elmehetett dolgozni, Én az első évben 6 hetet tudtam dolgozni, a második nyáron valamivel többet. Hát itt elsősorban természetesen fizikai munkára és erdőrendezési munkákra és egyebekre volt lehetőség, valamint nemzeti parkokba különböző természetes fizikai és egyéb munkára. Na most a másik munka az pedig úgynevezett fa kitermeléseknél leszállítás, és ott ezt úgy hívtuk, hogy jokerman, ez a jokermenség az azt jelentette, hogy egy kötelet kellett rákapcsolni a fára, amit aztán a kötélpálya rendszer lehúzott. Hát ez elég nehéz munka volt ott a sziklásecskékbe, a fákon szaladgálni, szöges bakancsba és egyébben, mert hát természetes sisakba lehetett ugye oda bemenni. És a társaság másik részének pedig nemzeti parkokba, én a következő évben voltam aztán nemzeti parkokba. Elég jól kerestünk itt egyébként. Hát az akkoriban úgy volt, hogy mondjuk 2 nap kerestem annyit ott, mint Magyarországon 1 hónapig itt valaki. Ezt össze kellett gyűjteni, mert ősszel mentünk az egyetemre, és az egyetemen tandíjat kellett fizetni. $300 tandíjat kellett fizetni. Mit tudom, kerestem $400 összesen, abban $300 tandíjat be kellett fizetni. Ez nem volt olyan, hogy mert mi most magyarok vagyunk, akkor nekünk ugyanúgy meg kellett fizetni a tandíjat. Annak ellenére, hogy közben az államtól, mint munkanélküliek még mindig kaptunk bizonyos $60 havonta lakásra és ellátásra, ami körülbelül úgy nézett ki, hogy $30 kaptunk lakást, úgyhogy valakivel összeálltam. Én például egy fiúval egy szobát vettem ki egy háznál $30, és akkor a másik $30 meg a étkezésre. De azért természetesen az egyetem olyan szempontból együtt maradt, hogy a Vancouveri Egyetemnek a Soproni Erdészeti Fakultására jártunk, de teljesen ugyanúgy meg kellett fizetni mindent, mind amit az ottani tanulóknak vagy diákoknak. Ők nem voltak úgy összeforva, mint mi Sopronba. Egy 900-es egyetemen nem is ismerte senki egymást, és nem voltak ilyen nagy barátságok, meg egyebek. Itt egy évet tanultam gyakorlatilag. A következő évben én nekem sikerült egy munka Jasperi Nemzeti Parkba. Többek között, mondjuk, ha kellett a Nemzeti Parkba kutakó kutatástunk, ha hidat, a hidat építettünk, ha utat kellett csinálni, akkor utat csináltunk. A Nemzeti Parkhoz úgy kell érteni ott, hogy akkora, mint Dunántúl, vagy lehet, hogy kétszer akkora.
Részt vett a Kossuth Rádió 1956. november 1-jei adásából.
Sopronból jelenti egy nyugati tudósító. Szovjet csapatok ezen a környéken még nem mutatták jelét annak, mintha ki akarnának vonulni Magyarországból. A lakosság szovjet ellenes érzelmeit még jobban felfokozták azok a hírek, amelyek szerint a legutóbbi napokban szovjet katonák rálőttek egy vöröskeresztes oszlopra, amely Nikkelsdorf felé haladt, hogy ott átvegye a Budapestnek szánt külföldi segítséget. A vöröskeresztes oszlop 4 tagja megsebesült. Egy másik hír szerint szovjet katonák bajonettjeikkel beleszurkáltak egy orvosszer szállítmányba, és azt így tönkretették. A tudósító elmondja még, hogy Sopronban diáktanács alakul. Az általános sztrájk tovább tart, és addig nem is akarják megszüntetni, amíg a szovjet csapatok ki nem vonultak az országból. A város környékén a szovjet csapatok mozdulatai bizonytalanná teszik a helyzetet. Azon kívül ávósok is felbukkannak a környéken, kisebb bandákban, a határ felé tartva, hogy megpróbáljanak osztrák területre jutni. Legutóbb az a jelentés érkezett Sopronba, hogy 6 ávós kezébe kerített egy vöröskeresztes kocsit, és azon akart elmenekülni. Az ávósokat elfogták.
Herpai Imréné, Horváth Zsuzsanna.
Mit élt át azokban a napokban?
Amikor az egyetemisták bejöttek, és ez az első gyűlés volt, nem akarták őket beengedni a gyárba, de aztán végül az igazgató engedte, és megtartották a gyűlést. Valami olyan hihetetlen felszabadulás és öröm volt, hogy egyáltalán valaki mer beszélni. Mert általában mindig az volt, hogy az ember valamit úgy gondolt belülről, a családjával esetleg megbeszélte, aztán utána csönd. Én nekem tényleg nem volt ott rossz dolgom, nem mondhatok semmit a munkáire, de ez a hamis légkör, ami mindenben volt. Szóval azt a mostaniak el se tudják képzelni. És ez valami olyan felszabaduló érzés volt, és főleg az, hogy előtte egy évvel mentek ki Ausztriából az oroszok, és akkor mindenki úgy várta, a szovjetek, ugye, bocsánat, mindenki úgy várta, hogy hát innen is el fognak menni. De hát nem mentek. Ez volt az egyik. A másodszor az, hogy legalábbis a vasöntődében, az az állandó norma föl emelés, senki nem tudta, hogy ha jól dolgozik, akkor ott állt a normás, vagy ott leste meg, és akkor fölemelték a normáját. Szóval ez valami olyan rossz légkört teremtett, amellett még azt is tudom mondani, nem vagyok ebben szakember, de számtalan dolog volt, amit a Szovjetuniónak gyártottunk. Na most olyan technológiánk volt, amivel bizonyos dolgokat nem lehetett rendesen megcsinálni, rengeteg volt a selejt. Volt egy olyan szerkezet, dugattyú gyűrű, amiben mindig azt mondták, hogy 90% a selejt, 10% jó. És mégis állandóan öntötték, és mégis mindig kellett csinálni, mert hogy megtermeljék valahogy azt a mennyiséget, amit szállítani kellett.
Nem lehetett beszerezni egy olyan alkot.
Hát, szóval ezek az agyrémek, hát erre más nem lehet mondani. Ez ilyen agyrém. Amellett nem akartunk innen elmenni. Ez a mi országunk, a mi hazánk. Most hova menjünk? Most ugye nem akarom bántani a tényleg, akinek ki kellett menni, mert olyan volt a helyzet, nagyon sok gazdasági menekült volt, meg egy pánik uralkodott el, hogy mi lesz itt megint, 45-ös állapotok lesznek, meg az 50-es évek, ugye? Mert az 50-es évekről, legyünk őszinték, a nép nagy része sok mindent nem tudott. A másik, hogy mondjuk én nekem, mivel terhes is voltam, meg már volt egy egyéves kislányom, én arra gondoltam, hogy mit csinálok ilyen kisgyerekekkel. Na most, akik kimentek, utána mesélték, hogy ott várta őket a Vöröskereszt, és olyan dolgokat kaptak, amiről még itt álmodni se lehetett. Szóval egész másképp volt, akinek kiment, mint aki itt maradt, de én egy percig nem bántam meg. Annyira, szóval az emberben volt valami olyan, mégis, hogy nem, szóval nem akarok én nagy szavakat mondani, de valahogy az országhoz, vagy a néphez, hát nem is tudom, a magyarsághoz való kötődés. Nagyon, mondjuk ezt a költők jobban elmondják, és ez igaz.
Lengyel követségnek volt egy magyar érdekvédelmi osztályra, oda írtam levelet, hogy haza akarok jönni, hát anyám még közben beteg volt, sokat írt, hogy jöjjek haza, akkor volt bennem egy kis félsz, hogy nem tudom, hogy hova jövök, mert nem tudom, hogy mi van Magyarországon, hogy ugye itten különböző elítélések, Nagy Imre per volt minden. Hát lényeg az, hogy én írtam egy levelet, hogy amennyiben visszavesztek az erdőmérnöki főiskolának a visszajövők, szeptember 8-án értem haza, pontosan október 23-án kaptam egy papír Csopromból, hogy mehetek, de hát ennek előzménye az volt, hogy otthon a faluból jellemzést kellett rólam írni, és én amikor hazajöttem, otthon is mindjárt futballoztam, szombaton hazaértem, még igazolványom nem volt, de már bajnoki meccset játszottam vasárnap a csapattal, és ugyanaz volt a sportmenedzser, aki a pártitkár, meg mindenki, tehát aki írta rólam. Írhatod volna rosszat is, jót írt éppen, és ezért így aznap, amikor megírta, két nap múlva mehettem Sopronba, hogy én jó gyerek vagyok. Abban az évben, amikor én jöttem, akkor 8-ra jöttünk, de mindenki külön. Már saját pénzén, én is ugye, amit nyáron kerestem, körülbelül olyan 660 dollárt, abból 570 dollár volt a jegy, azt megvettem, és akkor jöttem hozzá, és a másik pár dollárt azt meg elvásároltam. A 200-ból 8-10 jöttünk haza a két év alatt. Aztán később még esetleg egy-ketten, ma is vannak kin, vannak egyetemi találkozóink, ahol hát hazajönnek Kanadából. Én megmondom őszintén, nagyon hamar be tudtam illeszkedni, szerencsére, hát ez vice versa volt. Szóval, mivel többen mentünk el, mint akik itthon maradtak. Tehát a Soproni érdem az nem mondhatta azt, hogy hát kérem szépen, ezek nem az én gyerekeim. És ez arra jó volt, hogy sok mindent azért másképp nézett az ember. Hát ebből voltak természetes előnyök, és voltak hátrányok. Az előnyök az, hogy sok mindent jobban meglátott, hamarabb az ember. Mögé nézett mindennek, tehát soha nem tudtam úgy nézni, hogy csak így egyenesen mögé is nézni. Hát ugyanakkor hátrány volt az, hogy tudni kellett azt, hogy az ember meddig mehet el, mert nagyon ne villogjon, mert ha nagyon villog, akkor esetleg elkezdi bogozni, hogy mi is volt 56-ban, hol is volt ez, mit csinált, mint nem. Hát én amikor először nem kaptam meg az útlevelet ezen a címen, hogy 56-os disszidens vagyok, akkor oda volt írva, hogy föllebezhetek, akkor apám a nagybölcsen mondta, hogy fiam, te ne föllebezz semmit. Vagy eljön az idő, hogy megadják, vagy ne.
Hogy tudtak fennmaradni a selmeci hagyományok ennyi évszázadon át?
Azok, akik benne élnek, tudják rá a választ. Viszont nagyon nehéz megfogalmazni. Ugyanis azért itt nem kisebb dolgokat kellett átélni, mint azt, hogy Selmecbányáról a Trianon döntés következtében szó szerint menekülni kellett az akadémiának. Hontalanná vált az a 180 éves intézmény, amely ott helyet kapott. Aztán át kellett élni egy első világháborút, át kellett élni egy második világháborút, és át kellett élni az 1956-os eseményeket. Ez mind olyan krízist jelentett az egyetem életébe, bármelyik önmagában is el tudta volna törölni a hagyományokat, ha maga a szakma nem olyan jellegű, mint az erdészek és a bányászok esetében, hogy a szakmai elhivatottság itt, én úgy gondolom, és nem akarok senkit ezzel megsérteni, de különösen fontos, hiszen itt a természettel, a nagyanya természettel foglalkozik mind a két szakma, egyik a földgyomrába, egyik a föld felett, de olyan folyamatoknak, olyan természeti csodáknak vagyunk mi a kezelői és letéteményesei, amelyik önmagában is olyan indítatást ad, hogy sokkal fogékonyabbak talán ezek az emberek a tradíciókra, az állandóságra, hiszen a szén a földi kincsek esetében évmilliókról, az erdők esetében évszázadokról beszélhetünk, amíg egy-egy erdő például felnövekszik. Tehát ez az állandóság, ez megjelenik a hagyományokban is. Sopronban van az ország egyetlen hivatalos erdészeti, faipari és földmeréstörténeti múzeuma. 1982-ben kapta meg a alapítás évében a működési engedélyét ez a múzeum, és azóta áll a látogatók rendelkezésére. Ezek a kiállítási tárgyak selmeci oktatási anyagokhoz tartoznak. Mindenki, aki iskolába járt, Magyarországon részese volt a selmeci eredetű diák hagyományoknak, mégpedig a ballagás alkalmával, hiszen innen terjedt el a ballagás intézménye. De hasonló szokás, ami Selmecről ered, a szallag tűzésnek, tehát a szallagavatásnak a ceremóniája. Selmecen a valétálás, a búcsúzás időszaka kezdődött azzal, hogy egy karszalagot tűztek föl a búcsúzási jelképeként. Ma ezzel időt a középiskolákba is szallag tűzésére. És mindezt úgy kell elképzelni, hogy nem egyszerűen feltűzték a karszalagot, hanem egy olyan ruhára tűzték ezt föl, ami a Selmeci Akadémián a napi szintű viselet volt. Ez a bányászok esetében a grúben, egy díszes egyenruháról van szó, illetve az erdészek esetében a walden, ami sok-sok folttal tarkított, különböző jelzések vannak rajta, ami a viselőjéről árul el rendkívül sokat, milyen évfolyamba jár, mi az érdeklődési köre, vajon elkötelezte magát a hölgyek egy hölgy felé, vagy sem, hiszen van egy jellegzetes folt, egy nagy piros szív, amit tempus foltnak mondunk. Ha valaki ezt fölvarratja a kedvesével, ez azt jelenti, hogy csak sokszor gyakorlatilag erősebb köteléket vállal, mint a karikagyűrű felhúzásával.
Nézzük meg a Gruben közelebbről.
A Gruben egy elég furcsa ruházat, nagyon vastag váltaméssel rendelkezik. Ennek roppant praktikus oka volt, hiszen a szűk bánya vágatokba menve ez is védte a ruha hordóját, és látszik, hogy itt a nyakán különböző motívumok vannak hímezve, egy bányász bontókalapás, úgynevezett bányász jelvény, de maguk a gombok is ilyenek, illetve maga a nyak is gazdagon hímzett, jellegzetes sapkát hordanak hozzá, ami szintén egy gombos sapka, és maga a szabása, ez egy kicsit emlékeztet a magyar díszruházatra, tehát a Attilára, Bocskaira, annak ellenére, hogy az a hétköznapi ruha volt, és a díszruha, az ünnepi ruha, az ténylegesen az Attila volt, az erdész, a bányász Attila, attól függően zöldből, vagy pedig feketéből készítették, fém verettel természetesen, és ehhez, mivel a bánya és erdő mérnöki iskolát végzett emberekből tisztek lettek, tehát bányatisztként és erdőtisztként tartották őket számon, ezért a kardviselése is hozzá tartozott.
Ez a lány.
Egy kis kép is, és itt egy szipogó kislányt ábrázol. Valószínűleg ez arra utalhat, hogy ennek a Grubennek a hordója egy nagy szívtipróként mutatkozott be a selmeci, illetve soproni hölgyek körében. Itt van egy nem jellegzetes, de egy szív alakú tempusz volt, mert én téged felirattal és a hölgy neve. Aztán egy pezsgő, 1923-as évjáratú található még, ami szintén jelzés értékű, hogy az illető úr nem vetette meg a jófajta idók. Hát.
És ehhez képest a Waldenen sokkal több jel van.
Azt kell elmondani, hogy ez a ruha, ez az igazi névjegykártyája volt a viselőjének. Tehát nincs két egyforma ruha, nincs két egyforma hímzés, illetve csak azok egyformák, amik az összetartozás jelképei. Ilyenek például a különböző társaságoknak a saját címerei, ilyenek például az évfolyam saját maga által készített és egyforma címer, ami jelképezi, így is hívjuk mai napig, hogy évfolyam címer, ami jelképezi azt, hogy ők együvé tartoznak, illetve van egy úgynevezett pajzs, amelyre különböző vonalakkal feltüntetik az elvégzett fél éveknek a számát, tehát az iskolai előmenetelt is. Itt kap jelzést az is, hogyha véletlenül évismétlésre kerül sor, az egy függőleges vonallal jelezve. Most közben a beszélgetésből, ebből a pár mondatból is talán már kiderült, hogy ez nem történelem, hanem ez mind a mai napig így van, és a mai egyetemisták is egy bizonyos idő után valdent varratnak maguknak. Ez a bizonyos idő, ez egy nagyon fontos ceremónia, és talán mondanom sem kell, hogy a vallagás megelőzően az iskolába, az akadémiára való kerülés is egy hosszas procedúra, ezt mi balek avatásnak, balek oktatásnak hívjuk, mint ahogy azt jó néhány egyetemen gólya avatásként, gólya beavatási szertartásként ismerik. Ez egy több hónapos folyamat, ahol is az illető újdonsült akadémistának be kellett bizonyítani az alkalmasságát arra, hogy képes a közösségnek a tagjává válni, és emberileg olyan tulajdonságokkal bír, ami akár éles helyzetben, például egy életveszélyes bányai helyzetben is megállja a helyét, és képes a társaiért cselekedni. Aztán persze nem csak az ugratások és a kipróbálása volt a fő célja a balekoktatásnak, hanem az, hogy bevezessék az akadémiai életbe, az akadémiai ismeretekbe. Ez jelentette azt, hogy hogyan kell tanulni az akadémián, miket kell megtanulni, jelentette a szakmaszeretetbe való bevezetést, maga az akadémia történetébe. Mind a mai napig 60-80, most éppen 90 oldalas iromány van, amit el kell sajátítani a balekoknak ahhoz, hogy ők ténylegesen egyetemi polgárrá válhassanak. És ebből az irományból vizsgát kell tenniük, ebbe szerepel szakmatörténet, akadémiatörténet, hagyománytörténet, tehát olyan általános ismeretek, amit egy selmecbányai örökséget hordozó embernek a mai napon tudni illik és tudni kell. És ezek után indul igazán az akadémiai élet, ami egy úgynevezett balekkeresztelő szakestélyben nyilvánul meg. A szakestélyekről annyit kell tudni, hogy szintén selmecbányai lányán találták ki, ezek szabályozott, hivatalos olyan együttlétek, amelyeket különböző alkalmakból tartottak a diákok és szerveztek. Nagyon szoros megszabott rendje van, volt is természetesen. Különböző tisztségek viselőinek a kijelölés, illetve megválasztására kerül sor, mint például az elnök, aki irányítja az egész szakestélyt, mint például a majordómuszok, a háznagyok, akik gondoskodnak a szakestély ellátásáról, a szakestély megszervezéséről. Vannak nótabírók, és itt szintén egy különleges dologra kell felhívni a figyelmet, hogy egyedülálló az a nótakincs, amelyet a Selmecbányáról hoztunk magunkkal, és a mai napig több száz nóta van, amelyet aktívan élnek el az ifjúság, és születnek újabb nóták is. Általában a szakmáról, a szerelemről, a borról, sörről szólnak ezek a nóták természetesen, hiszen azért ifjúságról van szó, és itt ez az önfelett együttmutatkozásnak is óriási jelentősége van. Aztán van még néhány tisztségviselő, akik szintén a szakestélyi rendért felelősek, és meghatározott szerepük van. Kiemelkedő a szakestélyek sorában, ugye a legkeresztelő szakestély, amikor is hivatalosan megkeresztelik a balegságot, és ezzel jelzik ki az idősebbek, hogy ténylegesen akadémiai taggá fogadták őket, és befogadta őket a selmeci hagyomány. Komoly szertartás egyébként. A balegkeresztelés maga a szakestély összegyűlik, az elnök elindítja a szakestélyt, és menet közben jelenti, hogy azért gyűltünk össze, hogy megkereszteljük az ifjúságot, és akkor egy hosszú-hosszú nótával bevezetik a balegságot egymás fülénél fogva a terembe, és egy dézsa fölött sörrel keresztelik meg. Természetesen mindenkinek van keresztneve is, mindenkinek a rendes neve után van egy aliasz neve, amelyet a firmái akasztanak rá, és itt szintén egy új dologgal találkozunk, a firma kifejezéssel. A firma alapvető jelzője az, hogy isteni fényben tündöklő. Ezzel is jelzik azt, hogy ő az, aki már több évet eltöltött itt az egyetemen, és megfelelő bizonyságot tett arról, hogy ismeri és követi a tradíciókat, érti azt, és birtokában van a selmeci örökségnek, és az ő feladata az, hogy továbbadja, és őtől lefügg gyakorlatilag, hogy a selmeci hagyományok milyen irányvonalat vesznek, hiszen a balekjainak kell átadni nem csak a tárgyi és lexikális tudást, hanem bizony azokat az érzéseket, azokat a mondom azt mondom, hogy érzelmeket, gondolatiságot, amivel a selmeci örökséget kezeljük. És itt talán nem haszontalan a balekot is pontosan meghatározni, hiszen erre egy nagyon frappáns definíció szolgál. Úgy hangzik, hogy hogy a Balek, az a zöldfülű, sárgáscsőrű és poroshasú ész és értelem nélküli véglény, amely minden tekintetben az isteni fényben tündöklő dicsőfirmák karának a támogatására szorul. És akkor még mindig csak ott tartunk, hogy bekerült az egyetemre a diák, és akkor kezdődik az igazi selmeci diák élet, ami a valétálással ér véget, és legalább olyan hosszú procedúra és hosszú folyamat a valétálás, az elbúcsúzása az akadémiától, mint az ide való bekerülés is. A valéta botokat mutatjuk itt be, amelyik mindegyike míves, különleges bot, amelyre nagyon-nagyon sok időt fordítottak, jelezvén azt is, hogy mennyire komolyan élték át a hagyományokat a ottani diák évek alatt. Egy jellemző soproni ballagást mesélnék most el. Maga csak a ballagási ceremónia az úgy zajlik, hogy a tízruhás egyetemisták, a valétálók felállnak az egyetem épülete előtt, a főépület előtt, ahol is a búcsúztatás maga megtörténik, a rektori búcsúztatás, a diákság búcsúztatása, és ezek után pedig elindul egy menet. De nem egyszerű menet ez, hiszen a menet előtt régi selmeci szokás szerint régi bányászlámpákat hordó és szalamander vonalba, ez olyan kígyózó vonalba menő emberek, régi öreg filiszterek, akik már végeztek, ők vezetik ki a frissen végzett diákságot az egyetem épületéből egészen a belvárosig. Ennek az az alapvető értelme, hogy gyakorlatilag átvezetik az egyetemről az életbe, igen. Jobbról-balról pedig fáklyások kísérik az egész menetet, alsóbb évesek viszik a fáklyákat, ezzel búcsúztatják a barátaikat, közben pedig a selmeci nóták zúg több száz torokból a városon keresztül. A városban ilyenkor a közvilágítást lekapcsolják, mindez este történik, és az a soproni család, akinek kapcsolata volt az egyetemistákkal, és ténylegesen búcsút vesz tőle, az ablakba egy szál gyertyát tesz ki, és így vonulnak végig az egész városon, majd bemennek a főtérre, ahol a főtérből, a tűztorony tetejéről a szilenció hangzik el trombita szóval, és akkor a város polgármestere vesz búcsút hivatalosan a diákságtól, és ezzel ér véget a ballagás. De azt azért hozzá kell tenni, hogy akik megismerkednek ezzel a hagyományrendszerrel, akik követőivé válnak, vagy egyáltalán csak belekóstolhatnak, érzik azt az erőt, ami tényleg az évszázados múltból fakad, és nem utolsó sorban a három alap pillért, amire a selmeci hagyomány épül, ez a három pillér a szakma szeretet, a barátság és az önzetlenség.
Hazában. A műsorban megszólalt Herpai Imréné Horváth Zsuzsanna, dr. Herpai Imre, a Nyugat-Magyarországi Egyetem nyugalmazott tanára, Varga Tamás, az Erdészeti Faipari és Földmérés Történeti Gyűjtemény igazgatója, és Boa Sándor erdőmérnök, akinek emlékeit Varga Tünde rögzítette. Asszisztens Csejtei Bernadett, technikai munkatársak Müller Judit és Reizler Erzsébet, zenei szerkesztő Gebauer Mária. A szerkesztőriporter Pél Gabriella volt.
A hangjáték 2006-ban készült, és legutóbb, egy évvel később, május 20-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz. Áprili Lajos verseit Besenyei Ferenc, Süt Cilla és Szabó Kálmán mondja el.
Szeret az erdő. Engem az erdő véd, szeret, utaimon erdők kísértek, bükkök, gyertyánok, égerek, tölgyek, fenyők is, égig értek. Most is, hogy visszagondolok hajdani erdeim sorára, a hegy felől gyönyörűen zúg bükkös erdőnk orgonája. S ha majd mélyebbre költözöm, érzéstelen rommá omoltan, egy hang közelről súgja még, én is az erdő fája voltam.
Március. A nap tüze látod, a fürge diákot a hegyre kicsalta, a csúcsra kiállt. Csengve, nevetve kibudjon a kedve, s egy ős evoét a fénybe kiállt. Régi kiszáradtó vize árad, néma kutakban a víz kibuzog, zeng a picinke, szénfejű cinke, végdi türambus a daktilusok. Sejmit a barka már kitakarta, sárga virágját bontja a som, fut az áram a déli sugárban, s hökken a hó a hideg havason. Barna patakja napra kacagva, a lomhamarosba csengve siet. Zeng a csatorna, zeng a hegyorma, s ugye zeng a szíved.
Ajánlás. Ne haragudj, a réd deres volt, a havasok nagyon lilák, s az erdő óriás vörös folt, ne haragudj, nem volt virág. De puszta kézzel mégse jöttem, hol a halál nagyon zenél, sziromtalan csokrot kötöttem, piros bogyó, piros levél, s most add a lelked, karcsú váz, amely őrzi még a nyárborát, s a hervadás vörös varázsa most ráborítja bíborát.
Fegyvertelen vadászdala. Völgyek felett hangos torokkal üzenhet a vadásztülök. Békét kötök az állatokkal, az erdővel kibékülök. Rejtőzve már többé nem állok zsákmánnyal csábító lesen, márciusi szalonka párok suhanjanak szerelmesen. Jöhet a bükkös karcsú vadja, a lengelányos őzalak, nem puska dörrenés fogadja, csak egy szelíd nem bántalak. Völgyben, vadonban, rónaságon a békesség bolyong velem, csak egy öröm van a világon, s ez az öröm fegyvertelen. S a régi őz, ki annyi vérrel pirosított havat, mohát, s reám nézett rémült szemével, a régi őz is megbocsát.
Az út. Jöttem az erdőszél felől magamban, dallal messziről, friss volt a rét, alig napos, lábam bokáig harmatos, a sűrűség s a rejtelem remete csöndje jött velem. Ámultam malmon, várakon, harangszó hangú falvakon, álltam tetőkön és romon, jártam virágon s vérnyomon, s kérdeztem kosbor, liliom, messze van-e még a sírom? S kérdeztem Krisztus, szent hitel, miért van, hogy mégis ölni kell? És a tetőről szállt szavam, az ember csúcsa merre van? Jöttem az erdőszél felől, hoztam a lelkem messziről, utam és dalom elakadt, sorompót értem, gyárakat. Jaj, erdő nélkül nincs titok. A város zúg, én hallgatok. Nem dalolok, nem kérdezek, csak néma nagy gyerek leszek. Az arcomon szelíd derű, és a halálom egyszerű.
A korfalára. Itt éltem én is, rapkoztom vizen. Itt lázadoztam, itt zúzottam össze. Egy vakporoszló szárnyam és tüzem e zord idő cellába börtönözte. De néha túl a rácsozott időn csillagmezőket lobbantott a távol. Szél jött, és megtelt hervadó tüdőm a végtelenség fenyves illatával. Olyankor ráztam gúzsos szárnyamat, kitörtem volna óriás terekre, s ősökre néztem, gazdag és szabad aranyformáló régi mesterekre, s gondoltam rá, ki ő 100 év után arcába tűz az új világ sugára, s szent szánalommal néz majd vissza rám kortól kifosztott koldus dédapára.
Veletek vándorolgatok. Mentek. Üzen az óriás, az izmos hegyvidék.
közöttem és közöttetek riasztó messziség, s mégis, ha kék vasárnapot derít az égburok, hangos turista csapatok, veletek indulok, suhogó lábamról a föld megismer, erre jársz. Veletek kóborolgatok, mint titkos úti társ, veletek vándorolgatok kökörcsin réteken, éneketekbe belezúg szabadság énekem, veletek esztenák körül fenyőágyat vetek, tüzet vigyázok s csillagot, veletek, veletek, pihenve is botot szorít két nyugtalan kezem, már menni, menni kellene, utakra éhezem. Hajnali széllel riadó erdei csapatok, van-e még új cél, új tető? Én meg nem lankadok. Titeket csorgó csillapít, én mindig szomjazom, csak inni, inni. Nem tudom, lesz-e még tavaszom. Ma holnap zúzmarás az út, virág sincs, vén vagyok. S veletek, mindig veletek, csak vándorolgatok. Nő már a nap. Ember, ne félj, nő már a nap, a jégfogú szél nem harap, a koldus is dúdolva jár, ragyog rongyán a napsugár, a goncsemél mindig ne hidd, ragad meg és a hóra vidd, a hóval szétfoszlik hamar, elmossa egy langyos vihar, a déli szél kürtjébe fú, léggömbbel játszik egy fiú, most elszakadt a gömbzsineg, s a gömbje boldogan lebeg, ringatja a tavasz szele. Szállj fel, kedvem! Szállj fel vele!
Ködös évszak előtt, most gyűjtsd a fényt, magas hegyekre menj, ahol kékebb és ragyogóbban menj. A lelkedet csűrszélességre tárd, és kéve számra szedd a napsugárt. Azt is, amit a nap búcsúzva ont, ha aranyküllőt vet a horizont, s ott is, hol késő délutánokon még megragyog fémsárga lombokon, sietni kell, egy nap leszáll a köd, és szűkre fogja szemhatárköröd, s egy éj is jön, mely csillagfényt sem ad, s évmilliókig nem lesz sugarad.
Természet. Csodáltalak ezer szemmel, ezer szemű szerelemmel, édesanyám kék szemével, ezelőtt jó 50 évvel. Hogy az arcod jobban lássam, táltos fiam lett a társam, s nézlek most egy kicsi lánnyal, szomjas szemű unokámmal. Jártam benned gyalogszerrel, sok diákkal vagy ezerrel, látásomat frissítették, fiatalra derítették. Szépségedből örök lázban ezer szemmel lakomáztam, de te mind az ezer szemnek megmaradtál rejtelemnek. Titkok között barangoltam, s én is csak egy titkod voltam. Oldásodra már megértem, hol a halál, jöhet értem.
Áprili Lajos verseit Besenyei Ferenc, Sütt Cilla és Szabó Kálmán mondta el, szerkesztette Fehérvári Győző, rendezte Pós Sándor. A hangfelvétel 1972-ben készült, és legutóbb 1993. március 1-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.
Thank you.
Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Testvérharc, széthúzás, belviszály.
A koronámért vagy a fejemért jöttél, László?
Küzdelem az áhított célért.
Isten házában vagy fia?
De a szenvedélyek mögött.
Mindenáron megvédelmezi az országot.
Már felsejlik a remény. Szarvas Attila, Berek Kati, Horkai Péter, Ónódi Eszter, Frankó Néró. Szakra Korona. Augusztus 20-án 22 órától a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.